Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! Marokkó Magyarország negyedik legfontosabb partnere Afrikában a kereskedelmi forgalom értéke alapján. És mivel ez a forgalom abszolút értékben az utóbbi évek fejlődése ellenére sem túl magas, könnyedén dobogós helyre kerülhetne az észak-afrikai ország, ha a két fél hatékonyabban használná ki az együttműködésben rejlő gazdasági üzleti lehetőségeket. A jó üzlethez azonban nem árt a politikai hátszél, ezért fontos a külképviseletek és a nagykövetek tevékenysége. A Rabati Magyar Nagykövetségen szeptembertől új nagykövet folytatja elődje munkáját, ezért a mai műsorban terveiről kérdezem Magyarország frissen kinevezett marokkói nagykövetét. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
Vendégem a stúdióban Perényi János, Magyarország frissen kinevezett marokkói nagykövete. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjünk azzal mindjárt, hogy itt megkérdeztem, mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, hogy most hogy is mutathatom be, kinevezett nagykövet vagy nagykövet, és aztán mondta, hogy nagyon jó ez a megnevezés, mert valóban vannak stációi egy nagykövetnek, amíg eljut a nagyköveti státuszig.
Igen, hát hogyha ez a kedves hallgatókat nem mutatja, valóban vannak stációk, van felkészülő nagykövet, kinevezett nagykövet, az én esetemben a kinevezés már megtörtént, de van még hátra egy lépés, ugye a diplomáciában az a szokás, hogy a küldőállam mindig kikéri a fogadó állam véleményét, egy úgynevezett agrément kérés keretében, hogy a fogadó állam nem emele kifogást a kijelölt nagykövet személyével kapcsolatban, és ez van jelenleg folyamatban. Hát ez egy rutin dolog az én esetemben, gondolom, mert hát nem vagyok ismert arról, hogy Marokkó ellenes tevékenységet folytattam volna. Tehát ez tulajdonképpen egy formalitás.
Ebből az következik, hogy nem is nagyon volt rá példa már, hogy akár magyar nagykövetet utasítottak volna vissza adott országok, vagy akár Magyarország mondta volna bizonyos nagykövetre, hogy hát nem kívánatos személy, mert erre figyelnek a küldő országok, vagy van, amikor egészen véletlenül valami titkosszolgálati munka nyomán jön elő, amiről a küldő ország se
tud. Előfordulhat, én konkrétan ilyen esetről nem tudok, rendkívül ritka, mert eleve udvariatlanság lenne a küldő állam részéről egy olyan szemét kijelölni, akiről tudható, hogy a fogadó ország szempontjából problémát jelent. Volt, aki ehhez hasonló esetek, de ez nem jellemző.
És igazából, ha volt ilyen eset, ott mi volt az indok? Akár vallási alapon is visszautasíthatja a bizonyos ország, tehát azt mondja, hogy mondjuk emiatt nem szívesen fogadná, vagy itt kifejezetten csak az adott ország, vagy annak államrendje ellen elkövetett valamilyen tevékenység?
Nem feltétlenül, most csak inkább találgatása részemről, mert most hirtelen nem tudok felidézni konkrét eseteket, de feltételezem, hogyha valaki arról ismert, hogy egy bizonyos politikai tevékenységet folytatott, ami a fogadó ország szempontjából nagyon negatív, akkor egy normális külügyminisztrum egy ilyen embert nem is jelöl nagykövetnek. Tehát azért rendkívül ritka ez az eset.
Mert ugye általában nagykövetek azok karrierdiplomaták, tehát éveket eltöltenek adott ország külügyminisztériumában, külügyi munkát végeznek, értenek hozzá, benne vannak ebben az áramlatban, és valószínű, hogy aki egy külügyi szervezetben dolgozik, az nem nagyon foglalkozik azzal, hogy bizonyos országok ellen agitáljon.
Ez pontosan így van, az esetek döntő többségében a karrierdiplomatákról van szó, szóval nem csak. Természetesen, például az Egyesült Államokban más a gyakorlatot, nagyon gyakori, hogy politikai kinevezett a nagykövet, és ilyenkor a tényleges munkát, a munka dandárját az első beosztott látja el, tehát ez egy politikai jutalom, hogy valakit elküldenek nagykövetnek. De hát vannak olyan szakmai megfontolások alapján nagyköveti kinevezések, ahol jelenleg is, jelenleg például valaki, aki megy Ausztráliába nagykövetnek tőlünk, egy rendkívül felkészült, talpra esett és ügyes hölgy, de nem karrierdiplomata. Tehát nálunk is van erre eset.
Ha már belefolytunk ebbe, és ha nem haragszik, akkor egy picit még ezen a vonalon maradnék, már csak azért is, mert egyrészt az is valószínű izgalmas lehet, hogy ön hogy kerül Marokkóba, illetve hogy megy ez a folyamat. Tehát meg kell pályázni egy-egy ilyen, nem mondanám, egy megüresedő széket, de hát ugye itt van egy időszak, amire szól valakinek a megbízása, hogy legyen nagykövet, az lejár, és akkor ezt újra kell pályázni, vagy azt mindig az adott miniszter dönti el, vagy hogy folyik
ez
a dolog?
Ez gyakorlatilag, ha egy kicsit leegyszerűsítem, úgy működik, hogy a diplomaták általában pályáznak, nagykövetek nem pályáznak, a nagykövetet kijelölik, kinevezik. Tehát nagykövet esetén nincs pályázat.
És akkor mi alapján dől el, hogy melyik országba megy az adott nagykövet?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye sok esetben a diplomata egy bizonyos területen töltött el a pályáját, és akkor halad előre a ranglétrán. És előbb-utóbb nagykövet lesz, mondjuk azok, akik mondjuk az afrikai főosztályon dolgoztak, afrikai közel-keleti, bocsánat, hogy a kollégák meg ne sértődjenek, 20 év vagy 25 év szolgálat után nagykövetek lesznek. Nem mindig, de ez az egyik út. A másik út, hogy más politikai megfontolások alapján neveznek ki egy nagykövetet, aki egy adott területen soha nem mozgott. Az én esetem, nem tudom, hogy hova helyezem pontosan, mert én már ugyan korábban voltam nagykövet, de a világnak ezzel a részével én soha nem foglalkoztam.
Korábban hol volt nagykövet?
Én kétszer voltam az Európa Tanács mellett, tehát egy nemzetközi szervezet mellett.
Az, hogy kinek milyen nyelvtudása van, tehát mondjuk az adott ország nyelvét beszéli, az mennyire szokott szempont lenni?
Hát azért ez mondjuk egy fontos szempont, de itt sem lehet általános szabályokat felállítani, mert aki, most egy példát mondok, aki Görögországba megy nagykövetnek, nem feltétlen követelmény, hogy görögül beszéljen. Viszont aki Oroszországba megy nagykövetnek, ott az orosz nyelvtudás nélkül semmire nem megy. Tehát...
És Afrika esetében, mert ott ugye nagy világnyelvek a hivatalos nyelvek, ugye még a gyarmati időkből ugye ott maradt, tehát hogy amely nemzet volt ott gyarmatosító, annak a nyelvét beszélik ma is hivatalos nyelvként legtöbbször.
Pontosan.
Ott ez szempont Afrikában?
Ez döntő szempont, ugye az angolok és a franciák, most a többiekről nem beszélek, mert nem voltak akkora gyarmattartók Afrikába. Tehát ahol ők voltak, ott az angol és a francia dominál a mai napig. Történetesen Marokkóba, ahova én megyek, ott a francia. Tehát én arabul nem beszélek, viszont franciául igen. Ha nem beszélnék franciául, nem is nagyon mehetnék Marokkóba.
Akkor most már beszéljünk azokról a dolgokról, amelyek a két ország viszonyában mindenképpen fontosak. Amint itt a beszélgetés előtt elmondta, átnézte az eddigi jelentéseket a korábbi együttműködésekről, a korábbi tevékenységgel kapcsolatban, és azt is mondta, hogy persze még jó időnek el kell telni ahhoz, hogy lássa, hogy mi is az irány, és hogy ott helyben kell igazán tapogatózni, vagy megismerni a helyzetet, hogy pontos választ tudjon adni, de van-e olyan gondolata vagy terve a jövőre nézve, ami, ha nem is szöges ellentétben áll a korábbi nagykövet tevékenységével, csak mégis másképp képzeli a jelenlegi pillanatban?
Hát az említett okok miatt, amit maga is mondott az előbb, erre nagyon nehéz válaszolni, én ugye sok mindent elolvastam. Szereztem egy elméleti tudást. Korábbi pályafutásom miatt tudom azt, amit egy diplomatának, egy nagykövetnek tennie kell. De ettől még a konkrét viszonyokat igazán nem ismerem, azt ott fogom megismerni, és hogy mit tudok csinálni, az nagyon sok szempontból azon múlik, hogy milyen minőségi kapcsolatokat tudok építeni. Ez lesz a döntő.
Ez elsősorban személyes kapcsolat, tehát az, hogy van egy alapvetően jó viszony a két ország között, és hát gazdasági szálak is nagyon szorosak, ez nem elég? Tehát ennek mindenképpen személyesnek kell lenni?
Hát nézze, a hivatal és a személyes kapcsolat között nagyon nehéz éles határokat vonni. Ugye általános szabály szerintem, nem szabály, de hát ez így van a gyakorlatban, mindenki tudja, egy jó nagykövetnek be kell épülnie a fogadó ország elitjébe. Adott esetben, hogy bármikor felhívhassa a külügyminisztert, vagy fontos személyeket. Mondjuk Marokko egy királyság, tehát az nem várható el, és nem is elképzelhető, hogy a nagykövet bármikor felhívhatja a királyt. Ez teljesen ellentétes a protokollal és bármi mással. De az elvárható egy nagykövettől, hogy olyan szintű kapcsolatokat építsen ki, hogy az ottani elit befogadja. Na most ez nem megy egyik napról a másikra. Természetesen vannak terveim, egyet talán megemlítek, az érdekes, de ez nem tér el az elődömtől, aki kiváló munkát végzett, és aki néhány héten belül hazatér. Mondjuk inkább kiegészíti, ugye van az Európai Uniónak az úgynevezett szomszédságpolitikája. Ennek van egy déli és egy keleti vetülete. Én meg arra gondoltam, hogy ezt a kettőt először szimbolikusan összekötjük, méghozzá úgy, hogy három ország összefog, és három ország zenei fesztiválja. És arra gondoltam, hogy ez Magyarország, Marokkó és Franciaország lesz, már az előzetes lépéseket megtettem, és így összekötnénk a zempléni művészeti napokat, hiszen az keleten van, közel Ukrajnához, valamelyik nagy marokkói zenei fesztivált, és egy dél-francia zenei fesztivált. ez egy terv, hogy aztán mi lesz belőle, azt majd meglátjuk.
Ha az ember a térképre néz, Magyarország és Marokkó között van egy nagy hasonlóság. Ugye azt szokták mondani itt a kínai miniszterelnök látogatása kapcsán is többször elhangzott, hogy Magyarország Európa kapuja. Marokkóról meg ugyanez elmondható Afrika irányába, hiszen egy békésen prosperáló országról van szó, egészen közel Európához. A különleges státuszát is ez adja tulajdonképpen, hogy többek között ez adja Marokkónak. Ezzel kapcsolatban vannak-e különleges tervei, tehát hogy ezt a hasonlóságot valahogy jobban ki tudjuk használni?
Igen, ez a hasonlóság nagyon lényeges, amit mondott a felvetés. Ugye Marokkó az elmúlt években nagyon erősen nyitott a úgynevezett Fekete-Afrika szubszahara irányába, és jelenleg Marokkóban több mint 7000 ösztöndíjas tanul. Tehát Marokkó ugródeszka lehet és kapu a szubszaharai Afrika irányában. És talán fordítva is igaz, mert már előre haladott stádiumban van az a tervezés, ha bár még konkrétumok nem történtek, hogy létesüljön Magyarországon egy logisztikai központ, egy marokkói logisztikai központ, tehát egy kínai analógia, úgy tetszik, miniatűrbe. De egy nagyon fontos lépés lehet.
A kinevezés kapcsán gondolom, hogy a külügyminiszter, illetve hát a kormányfő is meghatározta azokat a főbb irányokat, amelyek adott országgal kapcsolatban fontos, amely prioritást élvez. Marokkó esetében melyek ezek? Persze hát azok, amelyek mondjuk elmondhatók.
Igen, hát nyilvánvaló, itt két dolog van, amit hangsúlyoznék, vagy három talán, a gazdasági kapcsolatok továbbfejlesztése. A magyar ipar és mezőgazdaság számára ez egy új piac lehetőségek. Ugye az elmúlt évek kereskedelmi forgalma nagyon jó irányba halad. Az egésznek ugyan szerény, hogyha abszolút számokat nézünk, tehát azt hiszem tavaly az export valami 78 millió dollár volt. Ez roppant szerény. De Marokkónak van egy jelentős potenciája több területen. Tehát a gazdasági kapcsolatok építése egy nagyon fontos feladat lesz. És rögtön hozzáteszem a kulturális együttműködést és a tudományos együttműködést. Tehát ez az a három terület, ami adott. A politikairól nehezebb most pillanatnyilag nyilatkozni. Szerintem nagy mértékben lendít majd a kapcsolatokon, ugye már az elmúlt években rendszeresek voltak a magas szintű politikai találkozók. Ez az idén is folytatódik. A házelnök úr, tehát a magyar parlament elnöke Kövér László úr hivatalosan Marokkóba készül. Ez valószínűleg novemberben lesz. Ez egy példa. A Németh Zsolt államtitkárnak van egy élő meghívása. Valószínűleg erre is az ősz folyamán fog sor kerülni. És ezek a magas szintű hivatalos kapcsolatok, ezek mindig szoktak lendíteni a kétoldalú kapcsolatokon. Azért is fontosak.
Ugye Afrikában általában azt szokták mondani, hogy mindenképpen kell egy állami támogatottság, egy kormányzati politikai támogatottság ahhoz, hogy adott ország gazdasági oldalról fogadókész legyen, hogy szívesen fogadják a vállalkozókat, hogy hamarabb kapjanak akár különböző engedélyeket, tehát egyáltalán, hogy szívesen látott vendégek legyenek adott országban, vagy szívesen látott üzletfelek. Marokkóról viszont azt lehet tudni, hogy egy igen nyugatias arab ország, nagyon jó a viszony egész Európával. Kicsit bonyolultan, de azt próbálom megkérdezni, hogy Marokkó esetében a gazdasági kapcsolatok minősége javítja a politikai kapcsolatokat, vagy itt is igaz azért az, hogy ha nincs kellő politikai hátszél, akkor a gazdaság nagyon nehezen muzsikál.
Amennyire most ebben a pillanatban itt Budapesten és ebbe a stúdióba ülve meg tudom ítélni, azért a politikai hátszél sokat jelent. Hogy konkrétan mennyit, azt pillanatilag nem tudom megítélni. Ami utalt arra, hogy Marokkó egy nyugatias, idézőjelben nyugatias ország, ami nyilván részben igaz, nem véletlen, hogy a magyar-marokkói kapcsolatok a rendszerváltozás után kezdtek lassan fellendülni, hiszen a hidegháború idején Marokkó nyugatias országnak számított az Egyesült Államok szövetségesének, hogy így fejezem ki magam, és azokban az időkben ugye nálunk a prioritást Algéria jelentette, Líbia, Egyiptom. Tehát az élénk kapcsolatok Marokkóval ez az elmúlt másfél évtized eredménye tulajdonképpen. Visszakanyarodva a kérdésre, nagyon nehéz megítélni. Az biztos, hogy a politikai hátszél sokat segít.
Ugye itt ebben a műsorban is rengeteg vállalkozó, vállalkozásvezető szólalt már meg, és beszélgetéseimben rendszeresen felmerült az, hogy igénylik a támogatást. mielőtt elmegy, vagy már korábban felvette a kapcsolatot különböző gazdasági szervezetekkel, kamarával, stb., hogy amikor kimegy, akkor már onnan messziről tudja, hogy kik azok, akik esetleg az ön segítségét kérik telefonon.
Igen, hát amit most mondott, az rendkívül fontos. A külügyminisztérium van egy úgynevezett felkészülési terv, aminek ez a döntő eleme, hogy mielőtt kiutazik egy nagykövet, kiket keres fel, tehát politikusokat, kamarákat, stb. Ez egy rendkívül fontos dolog, mert így maga is felméri esetleg, hogy mik az igények és a lehetőségek. Másrészt létrejönnek azok a kapcsolatok, amin keresztül majd lehet bonyolítani a dolgokat. És a mai világban egy diplomata vagy egy nagykövet nem csak hagyományos diplomáciával foglalkozik, egy kicsit mindenhez kell értenie. Persze néha ezen gondolkodom, hogy hogy lehet mindenhez érteni, mindegy, de az biztos, hogy a gazdasági dolgok azok kiemelt helyen szerepelnek. És ha már erről beszélgetünk, és akik ezt hallgatják, tehát a Rabati Magyar Nagykövetség rendkívül készségesen fogadja majd a megkereséseket, és minden támogatást megad a magyar vállalkozóknak ahhoz, hogy gyökeret verjenek Marokkóba.
Mi derült ki a találkozások, beszélgetések során? Mire lenne a leginkább igény a vállalkozói szervezetek részéről, vagy a vállalkozók részéről?
Akár hiszi, akár nem. Ugye ahhoz, hogy ezt a felkészülési tervet megvalósítsam, kell, hogy legyen egy fogadókészség, és a titkárság azzal van elfoglalva, hogy próbál randevúkat megbeszélni. Eddig még a gazdasági élet szereplőivel, illetve a kamarákkal még nem jöttek létre a találkozók. Tehát azért erre nehéz válaszolni, de biztos, hogy létrejön, mielőtt én szeptember elején kiutazom.
Tavaly év végén alakult meg a marokkói, magyar-magyar-marokkói üzleti tanács, és úgy tűnik, hogy a hagyományos afrikai tempóhoz képest egy kicsit gyorsabb tempót diktálnak, bár ugye vannak olyan pontok, amik megakasztják mindig a gyors lépéseket, na de hát minden indulás egy kicsit nehezebben megy. Ön miben látja a legfontosabb szerepét, vagy mitől tartja fontosnak, vagy fontosnak tartja egyáltalán ezt a megalakult szervezetet?
Én amennyire most látom, én ennek a szervezetnek a magyar társelnökével a jövő héten fogok találkozni, Balogh Sándornak hívják, ő egyúttal az Afrikai Magyar Társaság elnöke is. Úgy tudom, azt hallottam, hogy egy rendkívül dinamikus ember, úgyhogy nagyon várom, hogy tudjunk egymással beszélgetni, és a beszélgetés után sokkal többet tudnék mondani. Hozzátenném, hogy ezt a jellegű munkát segíti két tiszteletbeli konzul, az egyik Casablancába, a másik Agadirba, és van egy külgazdasági szakdiplomata, aki ugyan Algírba van, de néha kirándul és átjön Marokkóba is. Én nagyon számítok arra, hogy megkerestek engem vállalkozók, és amiben csak tudunk, segíteni fogunk.
Reméljük, hogy ez így lesz. Az időnk a sajnos elfogyott. Én nagyon köszönöm Perényi Jánosnak, Magyarország frissen kinevezett marokkói nagykövetének, hogy vendégünk volt. Kérem, egy későbbi időpontban, akár személyesen, akár telefonon folytassuk ezt a beszélgetést.
Nagyon szívesen, én is köszönöm szépen.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.